Szeretettel köszöntök mindenkit. Kezdjük a Szentírás köszöntésével, ahogyan Pál apostol mindig köszöntötte az ő közösségeit, mert ez mindig dicsőítés, mindig hitvallás, és ugyanakkor a testvéri közösségnek a kifejezése is. A mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Szeretettel köszöntök mindenkit. A mostani alkalommal teljesen változtattam a témán, azért, mert most vagyunk Pünkösd ünnepénél, és talán az ünnep hangulata, a liturgia, az átélt élmények fogékonyabbá teszik lelkünket a Szentlélekről való elmélkedésre, mert most az Isten uralmáról kellett volna beszélni, arról majd a végső dolgokkal kapcsolatban szeretném megtenni. Tehát most a Szentlélekről szeretnék pár gondolatot említeni, és ehhez alapként veszem az első korintusi levél 12. fejezetéből 3. verstől kezdődő részeket, és hát ez az a gondolatkör, amit majd szeretnénk a mai estén más-más oldalról is átjárni. Nem mondhatja senki, Jézus az Úr, csak a Szentlélek által. A lelki adományok ugyan különfélék, a lélek azonban ugyanaz. A szolgálatok is különfélék, de az Úr ugyanaz. Sokfélék a jelek is, de Isten, aki mindenben mindent véghez visz, ugyanaz. A lélek megnyilvánulásait mindenki azért kapja, hogy használjon vele. Az egyik ugyanis a bölcsesség ajándékát kapja a lélektől, a másik a tudás adományát ugyanattól a lélektől. A harmadik a hitet kapja ugyanabban a lélekben, vagy pedig a gyógyítás adományát szintén ugyanabban a lélekben. Van, aki csodatévű hatalmat kap, van, akinek prófétálásnak vagy a szellemek elbírálásának képessége jut osztályrészül. Más különféle nyelveket, vagy pedig a nyelvek értelmezését nyeri el ajándékul. Mindezt azonban egy és ugyanaz a lélek műveli, tetszése szerint osztva kinek-kinek. A test ugyan egy, de sok tagja van, a testnek ez a sok tagja azonban mégis egy test. Így Krisztus is. Mi ugyanis mindnyájan egy lélekben egy testé lettünk a keresztséggel. Akár zsidók, akár pogányok, akár rabszolgák, akár szabadok. Mindannyiunkat egy lélek itatott át. Hát nagyon gyönyörű és nagyon sok gondolatot tartalmaz Pál apostolnak ez a rövid részlete, amit idéztem. Szinte tőmondatokban beszél a léleknek a miben létéről, a léleknek a hatásáról, és arról, hogy mit is jelent, hogy megkaptuk a lelket. Éppen ezért, mivel most kizökkentünk a templomi környezetből, talán szabad egy picit másként is folytatni a katekézist, mint eddig. Ezért azt szeretném kérni, hogy nagyon gyorsan 5-6 kis csoportot alkossunk. Nagyon egyszerű, a székeket lehet mozdítani. És nem mondom el a feladatot, csak ha megvannak a csoportok. Tehát most gyorsan egy kis csoportot, 4-5 fővel. Nagyon jó, ez gyorsan ment. Tehát akkor a feladat az, nagyon egyszerű. Nagyon jó, amikor azt mondhatjuk valakiről, hogy ő egy lelkes ember. Mit állítunk akkor az illetőről, amikor azt mondjuk, hogy ő lelkes? Mi egyebet állítunk még róla? Vagy ezzel ellentétesen, ha valakiről azt mondjuk, hogy lelketlen, akkor mit állítunk róla? Ezeket kellene összegyűjteni, néhány jellemzőt, és majd utána csak ilyen villanásszerűen szeretnék néhány ilyen jellemzőt megtudni. Jó? Tehát a lelkes emberről, amikor azt mondjuk valaki lelkes, mit állítok róla, és ha lelketlen, akkor mit állítok róla? Jó? 3-4 perc van erre. Akkor be is fejezzük, hogyha ilyen gyorsan ment ez, akkor kérem, hogy amennyire lehet, forgassuk vissza a székeket. Most hadd kérjek, tényleg csak villanásszerűen pár jellemzőt a lelkes emberről. Amikor azt mondjuk, hogy lelkes, akkor, az, akkor mit mondunk róla például? Csak...
Hallottuk, hogy Szent Pál akkor felsorolta a lélek adományait. Szent lélek adományait. Úgy fogalmaztuk meg itt közösen, hogy aki hajlandó elfogadni a Szent lélek adományait, az a lelkes ember. Aki pedig elzárkózik ezek elől, az lelketlen. Szegény.
Na de milyen az? Engem az érdekel, hogy milyen, aki befogadja, és milyen, aki nem fogadja be.
Nem arra tudsz, hogy határozzuk meg az, hogy milyen ember az, aki lelkes.
Igen. Igen.
Az. A Szentlélek adományát ismerjük.
Jó. Jó. Ez a csoport, jó. Ez volt az eredmény. Máshol mi volt? Tessék. Csak néhányat. Tehát aktívan veszi a szeretet cselekedeteit. Köszönöm, más... Egy? Hangosan, jó?
Jó, ez csak a gyereket most, hogy életverteli, nyitott, valami hajtja, drive, érzékeny, befogadóképes, hat a környezetére, bevon, aktivizál,
pozitív, Ági, nem lehet hallani, igen. Hangosan
nem lehet hallani, életverteli, nyitott, motivált, valami hajtja, érzékeny, befogadóképes, tud a környezetére hatni, bevonni, aktivizálni, terüls, pozitív
erőt
sugároz,
ilyeneket írtad. Köszönöm szépen. Lelketlen. Néhányat.
Hát tulajdonképpen ennek az ellentéteiben. Szívtelen, gonosz, könyörtelen, nem együttérző, kemény szívű, maga érdekeinéző, önző, átgázolják, rossz illatú,
közömbös. Ez elég durva, nem?
Még a lelketlen.
Igen. Ez figyelmeztető, igen. Aztán még lelketlen.
Halott.
Halott. Igen. Nagyon jó. Nagyon köszönöm. Hát azért ebből elég világosan kiderül, csak a mindennapi tapasztalatunkból is, hogy hát a lélek az az élettel együtt jár, vagy az élet következik abból, hogyha valakiben nincs lélek, akkor az élet tűnik el az ő életéből. Akár csak emberi tapasztalat alapján is. Mennyire rászorulunk arra, hogy lélekkel teltek legyünk. És mennyire rászorulunk arra, hogy ez a vágyakozás, vagy a lélekkel való eltöltődés, az ne pusztán egy emberi megfontolást legyen, vagy emberi döntés eredménye legyen, vagy valami emberi pozitív cselekvése való törekvés legyen. Hát mennyire szükségünk van arra, hogy vágyainkat, gondolatainkat, terveinket, mindent Isten világa felé irányítsa a lélek. Amikor pünkösdöt ünnepeljük, akkor tulajdonképpen ez történik velünk. Kiárad Istennek a lelke. Megkapjuk Istennek a lelkét. És ebben egészen bizonyosak lehetünk, hiszen a keresztségünkkor Isten szent lelkét kapjuk meg. A Szent Háromság egy Isten életébe nyerünk beavatást. Tehát ettől kezdve a Szent Lélek az nem egy külső, kívülről jövő adomány, segítség, akit időnként, ha intenzíven kérem, akkor közelebb jön, ha nem sikerül, akkor távol marad. Nem így tesszük, nem ez a kérdés valójában. A kérdés az, hogy a bennem lakó Szentlélek hogyan tud szabadon élni? Hogyan tud bennem működni? Hogyan tudja bennem kifejteni a hatását? Hogyan tud bennem életet eredményezni? Tehát amikor a Szentlélekről gondolkodunk, akkor inkább ez a kérdés, hogy hogyan tudok együttműködni a bennem lakó Szentlélekkel. És ez persze óriási adomány. Isten szent lelke adja a mi emberi méltóságunkat. Isten szent lelke teszi méltóvá vágyainkat. Isten szent lelke az, ami jóra indítja a cselekedeteinket. Van is egy ilyen ősi imádság Szentlélekhez, hogy cselekedeteinket sugallatoddal előzd meg, jóságoddal kísérd, és vidd tökéletességre, amikor bevégezzük azt. Isten lelke. Éppen ezért a mai estén néhány rövid gondolat erejéig szeretnék arról beszélni, hogy Szentlélek akkor ki is valójában, hogyan tekintünk rá, hogyan jelenik meg az egyház életében. Második részben inkább arról beszélnék, hogy akkor hogyan tudunk együttműködni az Isten lelkével. Mert ennek is vannak az egyház által fölkínált útjai, eszközei, kiérlelt tapasztalata, amelyek nem különböznek az életünktől, és ez a nagyszerű, hanem abszolút megfelel az életünknek. Abszolút az emberi élet természetes voltára épít, és azt akarja megszentelni, azt akarja isteni dimenzióba emelni. Azt mondjuk, hogy pünköstkor Jézus Krisztus a megdicsőült kiárasztja az ő lelkét. Szétárad. Mindenkit betölt. Ezt mi a keresztségben nyerjük el. A mi igazi pünkösdi élményünk a keresztség. Az, amit a bérmálásról mondunk, nyilván ennek sok-sok dologra visszavezető történelmi okai is vannak, mert valójában az a keresztséghez kötődik abszolút értelemben. Keresztség, bérmálás, eukarisztia, három beavató szentség teljesen együtt jelenik meg. Ezért van az, hogy a nagyszombati éjszakáján, vagy amikor felnőtt keresztelés van, akkor az egyházi törvénykönyv szerint is a három szentséget egyszerre kell ünnepelni. Nem pedig egymástól elválasztva. Ez a három együtt adja az Istennek az életét. Tehát a bérmáláskor mit kapunk? Megkapjuk azokat a személyre szóló adományokat, karizmákat, képességeket, amelyekkel tudunk élni. De a keresztségben kapjuk meg a lelket. Nyilván ez a három szentség abszolút egymásra irányul és utal. Istennek a szent lelke kinyilvánítja, hogy ő a harmadik isteni személy. Kinyilvánul. Szent háromság közösségét ismerhetjük meg a lélek kiáradásával. A kinyilatkoztatás teljessé válik. Már nincs semmi, amit várhatnánk. Nincs semmi titok. Nincs semmi, ami rejtve lenne. Hogy olyan nagy divat mindig az egyházzal kapcsolatban titokról beszélni. Hát van titka, persze, van a misztériuma, de ez mit jelent? Isten üdvözítő szándéka, amivel kapcsolatba kell kerülni. De olyan titok, amit rejtegetni kellene, amiről úgy le lehetne lebbenteni a fátylat, vagy olyan tudás például, ami csak a kiválasztottaknak, csak a néhányaknak szólna, ilyen nincs. Ugye ez teljesen a gnosztikus gondolkodás. Hogy meg kell szerezni a tudást, és ha megszereztem, akkor üdvözülni fogok. És az egyház azt mondja, nincs. A Szentlélek kiáradásával minden nyilvánvalóvá vált. Minden, amit az emberről, az Istenről, az Isten és az ember kapcsolatáról és az üdvösségről tudnunk kell, azt ismerjük, azt tudjuk. És ez az óriási ajándék, hogy az üdvösség elérhető számunkra. Benne vagyunk. Krisztus ő küldetése a Szentlélek kiáradása által megjelenik az egyházban. Az egyház küldetése ugyanazzá lesz, mint ami Krisztus küldetése volt. Nem különbözik a kettő. És a pünkösnek az is célja és értelme, hogy hirdesse a Szent Háromság közösségének a misztériumát, vagyis azt, hogy az ember ennek részese. Ugye karácsonykor ünnepeljük, és Nagy Szent Leó pápának a karácsonyi beszédében van, hogy az Isten fia emberré lesz, hogy az ember Isten fiává váljék, Isten fiának bizonyuljon. Hogy ezt a közösséget ismerjük, erre a közösségre vágyakozzunk. A Szentlélek az egyházban ismerhető föl, fedezhető fel, természetesen a tagjai által. Építi az egyházat, megszenteli az egyházat. Visszaadja az egyház tagjainak a bűn miatt elveszített istenfiúi hasonlóságot. Tehát azt kapjuk vissza a Szentlélek által, ami elveszett. Visszakapjuk azt, hogy a mi arcunkon ragyoghat az Isten gyermekeinek a szabadsága és boldogsága. És ezt a lélek műveli. Ezt nem én művelem, nem az én aszketikus gyakorlataim, még csak nem is az, hogy megfelelek-e valami vallási előírásnak vagy nem, ezek mind-mind eszközök, jó esetben. Hanem a lélek műveli bennem, akkor, ha én engedem, hogy művelje bennem. Élteti az egyház tagjait Istennek a szent lelke. De nem csak, hanem minden embert. Nekünk, akik meg vagyunk keresztelkedve, az az óriási előnyünk, könnyebbségünk, hogy mi ezt tudjuk. A bizonyosság a miénk. Mert bármi, ami jó történik a világban, bármi, ami jó történik, akár a tudomány területén, kultúra, vagy bármi területen, ami az emberiség javát szolgálja, az a lélektől van. Nem lehet, hogy ne a lélektől legyen. Tehát visszaadja azt a szabadságot, azt a méltóságot, amit a teremtéskor és Krisztus ismeretében az ember fölfedezhet. Természetesen a Szentlélek küld is bennünket, hogy tanúskodjunk Istennek a szeretetéről. De akkor ez ismét egy újabb kérdést vett föl, különösen akkor, amikor tanúságtételről beszélünk, új evangelizációról beszélünk, az evangélium hirdetéséről beszélünk. Nagyon sokszor ezeknél a fogalmaknál is, vagy egyházi szükségszerűségeknél is valami külső dologra gondolunk. Mit kell tenni annak érdekében, hogy jól tudjuk hirdetni az evangéliumot? Milyen módszer kell, milyen eszköz kell, milyen körülmények kellnek? Szó nincs erről. Köze nincs hozzá. Hanem az a kérdés, hogy mit kell tenni, hogy én együttműködjek Isten lelkével. Mert ő műveli. Ő az, aki tanúságtévővé tesz. Gondolhatunk Apor Vilmos püspök úrra is. Mint ahogy mondtam is, tehát nyilvánvalóan nem valami gyors, meg nem gondolt hevületből állt oda az orosz katona fegyvere elé. Hanem hát a lélek készítette őt erre. A lélek tette alkalmassá, hogy amikor eljön a pillanat, hogy ezt meg kell tenni, akkor meg tudja tenni. Ilyen szempontból persze nagyon nagy jelentősége van az aszketikus gyakorlatoknak, a mindennapi életnek, a vallásos gyakorlatainak. Miért? Mert készíteszik a lelkünket. Mert ébren tartják a lelkünket. Mire? Hogy együtt akarjunk működni a Szentlélekkel. De a kiinduló pont Isten lelkének az ereje. Isten lelkének a működése, a bátorítása. Hogyan működik tevékenyen a híveknek a lelkében a Szentlélek? A szentségek által. Krisztus a szentségek által közli az ő lelkét. A tanítás által nyilván, ami előkészíti a szentségeket, és a szentségek által. Ezért nagyon fontos az, például egyéni életünk szempontjából is, de a közösség élet szempontjából is, hogy élek-e az egyház szentségeivel, a bűnbocsánat szentségével. Olyan gyönyörű a feloldozásnak az imája. Amikor azt mondja, hogy a Szentlélek, és kiárasztotta a Szentléleket a bűnök bocsánatára. Az egyház szolgálatától feloldozlak téged. Ott van a Szentlélek. Szentlélek újjáteremt. Ugyanez van a Szentmisében. Lehívjuk a Szentelket. Isten lelke az, aki a kenyeret és a bort átformálja, átalakítja. Nem a szertartásnak a menete, nem a pontos végrehajtás. Hanem, és ez a döbbenetes, kérjük a Szentelket, és ő ott van, és ő ezt megteszi. De ugyanígy gondolhatunk a házasság szentségére. Ott egy szövetség köttetik meg az Istenben. Isten szent lelke az, aki élteti ezt a szövetséget minden nap. Szükség van a két embernek az áldozatára, törődésére, imájára, egymás segítésére. Ez mind így van. De ezeken keresztül ő élteti. A Szentlélek az új élet gyümölcseit termi, amiről szó volt. Hogy a lélek gyümölcsei mik is azok? Hogyan tudjuk ezeket befogadni? Lélek műveli bennünk például a türelmet, például az erősséget, például a jóságot, az irgalmat, a szelídséget. Istennek a szent lelke. Mint ahogy a lelketlen ember, nem csak, hogy ezeknek hiány van, hanem nincs is benne élet, és akkor gonosz, rágalmazó, kicsinyes, szűkkebbű, és még lehetne sorolni. És ami még nagyon fontos, hogy hogyan van jelen bennünk Istennek a lelke, ezt mondja a Katolikus Egyház katekizmusa, hogy a lélek az imádságnak a tanító mestere. Nagyon sokszor panaszkodunk, nem tudunk imádkozni. Nem megy az ima, nem tudok odafigyelni, és ez nyilván gyakran előfordul. De a lélek az, aki tanít bennünket imádkozni. Tehát kérjük Isten szent lelkét, hogy te szólj belőlem, és akkor nem arról van szó, hogy én föl tudom-e sorolni mindazokat, akikért imádkozni akarok, vagy hogy mi minden problémám van, ezek is fontosak persze az Úr előtt, hanem az, hogy a lélek tanítson bennünket. Hiszen a lélek által imádkozunk, lélekben imádkozunk Krisztus által az Atyához. És ez fontos. Krisztus által lélekben. És ami még nagyon, nagyon nagy ajándéka a lélek valóságának, hogy valójában a lélek tesz bennünket testvéri közösséggé. Ő munkálja az egységet. Majd erre még szeretnék visszatérni. Az az egység, ami után annyira vágyakozunk, vagy áhítunk, az nem az embernek a műve. Mi törekedhetünk erre. Mi akarhatjuk ezt, kell is, de Isten szent lelke műveli. És ő műveli. Tehát ha nincs egység, az nem azért nincs, mert ő nem művelné, hanem azért, mert én valamiért nem akarok együttműködni vele. Mikor tapasztaljuk meg az egységet? Akár életünk különböző eseményeire gondolhatunk. Akkor, amikor kész voltam együttműködni lélekkel, együttműködni testvéreimmel. És akkor nem pusztán olyan egységet tapasztalunk meg, milyen jó, hogy egyformán gondolkodunk. Milyen jó, hogy mindenki ugyanazt akarja. A lélek nem valami uniformizálást akar. Nem valami ilyen olyan egységesítést, ami elvenni az embernek a szabadságát, vagy szárnyalását. Éppen a lélekben tudjuk felfedezni ezt a sokszínűséget, amiről olvastam az első korintusi levélben. Hogy van, aki az egyik adományt kapta, van, aki a másikat. Van, aki a tanítás, van, aki a szolgálat, van, aki a nyelveken való beszéd, van, aki ennek a magyarázatát kapja. És ez nem versenypálya, hogy egymással versenyeznünk kellene, hanem örülni egymás ajándékainak. És ezt tudjuk közös kincsként megélni az egységben. Hogyan szoktuk nevezni a Szent Lelket, illetve hát a Szentírásban hogyan jelenik ez meg? Természetesen beszélünk a Szent Háromságról, a harmadik személyről, a Szentlélekről. Jézus úgy beszél róla, elküldöm nektek a vigasztalót, elküldöm nektek a pártfogót. Ugye egyszerre vigasztal, egyszerre gondomat viseli. Egyszerre az ügyemet képviseli. Ugye a pártfogó az, aki az én ügyemet képviseli. És bízhatom benne, mert jól fogja képviselni. Aztán az igazság lelke. Ezt is Jézus mondja. Elküldöm nektek az igazság lelkét. Ő majd kinyilvánítja előttetek, megmutatja nektek, eszetekbe jutatja. Aztán a Szentírás beszél a Szentlélekről úgy, mint Krisztus lelkéről, az Úr lelkéről, Isten lelkéről. Nagyon szép. Beszél a Szentírás a dicsőség lelkéről. Tehát akik megkaptuk Isten szent lelkét, a dicsőség lelkét kaptuk meg. Miért mondanánk le erről? Miért lenne elegendő a kisebb, a kevesebb? És természetesen nagyon fontos Pál apostolnál különösen, de Jánosnál is ez előjön, az igazság lelke. Szeretet, igazság, Szentlélek abszolút összetartozó fogalmak és tapasztalat. Ahol nincs igazság, ott nem tud működni a Szentlélek. Akár az egyén életében, akár a közösségek életében, akár társadalmakban. Ha egy társadalmi élet nem az igazságosságra és az igazságra épül, ott nem tud szabadon működni a lélek. Ott nem is lesz egység. A Szentléleknek a szimbólumai ugyancsak a Biblia tanítása alapján az élő víz. És ez nagyon érdekes, ez Krisztus áldozatára is utal, mert ugye Jézus átszúrt oldalából vér és víz ömlött ki. Hogy onnét jöjjenek létre a szentségek, melyekkel egyházát élteti. Mi ezt imádkozzuk a Jézus szíve szentmisében, ez a prefáció. Onnan jön vér és víz, élteti az ő népét a szentségek által. Vagy amikor a víznek a tisztító erejét átéljük, ugye a keresztség, ez az megtisztít bennünket, fölfrissít bennünket, szomjunkat oltja. Mind a léleknek a műve. Tehát amit a vízről el tudunk mondani, szinte majdnem minden elemében a Szentlélekre igaz. Ugyanígy egyházunk gyakorlatában az olajjal való megkenés, ugye a szent kenet, a léleknek a kenete. Akit megkenünk a szent kriszmával, bizonyosak lehetünk, hogy ő a léleknek a kenetét kapja, a léleknek az erejét. Ugye a bérmálásban pontosan ez történik. A kézrátétel is a homloknak a kriszmával való megkenése. A tűz, mely átformál, ugye hát el is pusztít adott esetben, de mindenképpen egy formáló erőt is, jelent, megtisztít a léleknek a tűze. Mennyire szükség van arra, hogy kiégessen belőlünk mindent, ami salak, ami szennyes, ami nem jó, és csak az maradjon meg, ami nemes, ami kiállja a tűzpróbát. Ugyanígy a kézrátétel. Ugye tulajdonképpen ez egy adásnak a gesztusa, egy esdés és egy átadásnak a gesztusa. Kérjük az Istentől is, és adjuk tovább. Ezért a legtöbb szentelésnél a kézrátétel szinte eleme a szentség kiszolgáltatásnak. A bűnbocsánat szentségén is a bűnbánó fölé terjeszték a pap a kezét, és így mondja, a lélek áradása által. És hát természetesen, mint egy nagyon szép szimbóluma a galamb, ami Jézus Krisztus megkeresztelkedésénél jelenik meg, és hát mint egy betölti a lélek, legalábbis a körülötte állók egyfajta bizonyosságot nyernek, hogy az Úr lelke szállt rá, és így ilyen szempontból is igaz és beteljesedik az izaiási jövendőlés, az Úr lelke rajtam, hiszen ő küldött engem, hogy menjek és hirdessem az evangéliumot, a szabadulást, a gyógyulást, és itt tovább, és itt tovább. Kétségtelen tény azonban az, hogy a Szentlélekről beszélni még ezzel együtt sem egyszerű. Mert hogy lélek. És azért sem egyszerű, mert nagyon sokszor, akár sajnálatos módon, bizonyos egyházi hagyományban is a lelket funkcióra szűkítjük le. Hogy ő most akkor jöjjön és segítsen. Jöjjön és gyógyítson. Jöjjön és töltsön be. És ezért a lélekről való beszédeink vagy beszélgetések is nagyon sokszor innen a funkció oldaláról kerülnek megfogalmazásra. Nagyon érdekes, Ugyancsak a katolikus egyház katekizmusa tanít erről nagyon világosan azt mondja, hogy ki valójában a Szentlélek, azt Jézus életében ismerhetjük meg. Mert ő nyilvánvalóan lélekben élt. Tehát ahogyan ő jelen volt, ahogyan tanított, ahogyan gyógyított, ahogyan megbocsátott, ez mind a lélek erejében tette. Sőt, ugye még a megkísértésénél az egyik leírás azt is mondja, hogy a lélek vitte ki a pusztába, miért? Hogy ott kísértés szenvedjen. Tehát az sem az Istentől való elhagyatottságnak a pillanata, sőt. Hogy ki a Szentlélek, Jézus életében ismerhetjük föl, de az is igaz, hogy senki sem mondhatja, hogy Jézus Krisztus az Úr csak a Szentlélekben. Vagyis, ha én őszintén ki tudom mondani, ki merem mondani, én elfogadom Jézus Krisztust az én Uramnak, csak a lélek mondhatja ezt. Miért? Mert nem látnám be egyébként. Nem tudnám elfogadni. Mert az emberi létnek a törékenység, a korlátai, sebei, bűnei elhomályosítják a látásunkat. Nem ismerjük fel Krisztusban, hogy ő az én üdvösségem, ő az életemnek az Ura. Ha ezt ki tudom mondani, csak azért tudom kimondani, mert a lélek mondja bennem. Ez nagyon nagy bizonyosság. Tehát ha én kimerem mondani imámban, vagy fohászaimban, hogy Uram Jézus Krisztus, Te vagy az életem Ura, az óriási dolog. Mert a Szentlélek mondja. És akkor az a... Hát lehet, hogy erről még majd fogunk egyszer beszélni, mert mindjárt 7:30, és most kellene arról beszélni, hogy a egyháznak a tanításában a lélekkel való együttélés az milyen, milyen elemei vannak ennek. Úgyhogy, mivel az idő tényleg elszaladt, és még van egy testvérünk, aki szeretne tanúságot is tenni az Isten tapasztalatáról, lélekkel való kapcsolatáról, ezért ezt tegyük meg, és akkor csináljuk azt, hogy a következő alkalommal, ami egyébként ebben a fél évben az utolsó lesz, akkor ezt a témát vesszük. Feladat pedig akkor legyen, majd az később.
Kedves testvérek, bátran állíthatom, hogy megkaptam a bátorság lelkét.
Ez bizonyítom.
Nem csak azért, mert hogy ugye tanúságot tenni nem könnyű, mert az ember, amit megél és nem is tud megfogalmazni igazán sokszor magának sem, azt nagyon nehéz elmondani, hanem püspök úr is bizonyítja, hogy délután, egy óra után tudtam meg, hogy megváltozott a téma, és én meg 3 évig dolgoztam mellette, és akkor még gyorsan valamit megpróbáltam összeszedni, hogy a lélek hogy dolgozott az én életemben, úgyhogy fogadjátok szeretettel ezt a kis dadogást tőlem, amit itt nagyjából össze tudtam szedni erről. Hát akkor ezután, miután ezt megtudtam, még a jó tanács lelkéhez is imádkoztam, hogy egyáltalán merjek-e ide jönni, vagy fussak el inkább. Na de a vicctől most már eltérve. Hívő életemben nincsenek nagy kanyarok, mélységek és magasságok sem. Egyszerű hétköznapi kereszténynek érzem magamat a napi küzdelmeimmel. És lehet, hogy egy ilyen lélekről tanúságot, egy karizmatikus alkatú és nagy megtéréseket megtért ember talán jobban meg is tehetne, mint én, de hát ha most rám esett ez a sor, akkor azért megteszem. Eszemmel tudom, hogy nagyon jó, hogy velünk van a lélek, és hogy mindig itt marad, és mindenkivel egyszerre itt lehet, mégis nagyon sokszor nehéz észrevenni és észlelni, hogy itt a lélek közöttünk. Leginkább utólag szoktam rájönni arra, hogy ezt az áldásos tevékenységet a léleknek köszönhetem. Kisgyerekkoromban, hála édesanyámnak és hitoktatóimnak, igazi gyermeki hitem volt. Megtanultam imádkozni, kérni, köszönni, Istenre, mint szerető atyára tekinteni, sőt, még lemondásokra is kész voltam, hogy ő is viszont szeressen engem. Ilyen apróságokra emlékszem például, hogy erre tanítottak minket, hogy hogy le tudj mondani Isten kedvéért, például nagyon szomjas voltam, és akkor még 5 percet várjál, ne igyál vizet, hanem tedd ezt meg azért, hogy lemondasz valamiről. Ezt ilyen saját erőfeszítésből tettem természetesen. A Szentlélekhez nem igen volt közöm, azt gondolom, nem is nagyon tudtam elképzelni, hogy Szentlélek az mi is lehet. 14 évesen birmálkoztam, mint legtöbben olyan abban a korban, és utólag sajnáltam, hogy ilyen korán, de hát akkor ugye ez volt a rendszer, mert nem éreztem magam még felnőttnek. Igazából nem tartom tragédiának, mert a lelket azt állandóan kapjuk, illetve, mint ahogy Püspök atya mondta, megkaptuk, csak éleszteni kell bennünk, de azért a gyerekeimet próbáltam befolyásolni arra, hogy inkább 18 éves kor körül bérmálkozzanak, vagy még később. Hogy mit vár tőlem az Isten, mik a lélek indításai, arra nem igen figyeltem még ekkor. Első ilyen komoly kihívás vagy gondolat akkor történt, mikor Ilona nővér, többen ismeritek biztos Székely Ilona nővért, aki itt élt Magyarországon egy ideig, akkor még nem élt itt, ő az én nagynénim, és itt volt Amerikából egy időre, és hát próbált magukhoz édesgetni engem. És voltam is kint Amerikában az ő rendjüknél, akkor még a Szent Szív rendhez tartozott, és nagyon tetszett is, amit a nővérek csinálnak, és vonzó volt az ő életük, de természetesen ez nem elég. Végül is kicsit jobban megismerve az ő rendjüket, azt a kifogást emeltem, hogy nem hordhatnak nadrágot, tehát nem nekem való ez az apáca élet. Mikor ezt Boleszki Tibi atya meghallotta, akkor mondta, hogy hát igen, ez a hivatás teljes hiánya nyilván. Hát én ezt a lélek működésének nyilvánítom azóta is. Amikor viszont összeházasodtunk, akkor tudtam, hogy a Szentlélektől kaptuk egymást ajándékba, és nem véletlen, hogy egymásra találtunk. Csodálkoztam is a kérdésen, amit hegyes oktatónk feltett, hogy le tudnánk-e egymásról mondani Isten kedvéért. Erre őszintén nem igen tudtam akkor válaszolni, valószínűleg, hogy az én akaratom jobban dominált, mint a Szentlélekre figyelés ebben a témában. A legfőbb vágyam akkor az volt, hogy sok gyerekem lehessen. Szerencsére ez egyezett az Isten akaratával is, és bár nem mondom, hogy nem voltam soha fáradt vagy ingerült, de ahogy visszaemlékszem, béke volt bennem és körülöttem is. És ez mutatta meg, általában ez mutatta meg nekem, hogy a lélek jelenlétében vagyok, hogyha béke volt bennem és körülöttem is. Bár a negyedik gyerekünk után elhatároztam, hogy nekem most már jobban kell az egyház szolgálatába állnom, és el kell mennem iskolába hittan tanítanom. Ez volt a 80-as évek közepe, amikor lehetett már az iskolába is hittan tanítani, nagyon kevés volt a hitoktató. Én akkor az óvodás hittant már régóta tartottam, de igazából nem volt semmiféle teológiai végzettségem, és akkor egy-két osztályba kértek, hogy menjek segíteni, mert nem volt elég hitoktató, mert én nem éreztem magam erre igazán felkészültnek, de mivel ez volt a kényszer, így mentem. És akkor arra gondoltam, hogy na most már én megtettem a magamét, már van 4 gyerekem, most akkor nekem be kell állnom ide ilyen harcos hitoktatónak, el kell végeznem a teológiát. De hát a lélek másképp gondolta, és inkább adott még néhány gyereket. Amikor a legkisebb gyerekem is óvodás lett, akkor megint valamilyen nyüzsgésnek adtam a fejem, hogy most itt van az ideje a szolgálatnak. És ekkor történt az, hogy a nagymamám, aztán meg az apósom került nagyon rossz egészségügyi állapotba, és hát felmerült a kérdés, hogy mi lesz velük. Hát nem igen akaródzott nekem felvállalni a ápolásukat, és fiatal koromban valahogy mindig nehezen viseltem a gyengéket, elesetteket, lassú tempójúakat. Úgy éreztem, hogy akadályoznak valamiben, hogy engem is lassítanak. Aztán most úgy gondolok rá, hogy lehet, hogy csak szembesítettek valamivel, és ezért nem tudtam velük mit kezdeni. Végül is nagymamámat és apósomat is én ápoltam halálukig, és rengeteg ajándékot kaptam tőlük is, és a lélektől is. Megtanultam a csend, és a csak úgy odaadott idő értékét és szépségét. Rájöttem, hogy Isten akaratát, amit mindig nagyon szerettem volna valami ajánlóklevélbe, vagy e-mailbe, vagy valahogy megkapni, hogy tudjam már, hogy mit akar tőlem és teljesíteni, csak úgy tudom meghallani, hogyha neki és másoknak odaajándékozom az időmet, a csöndet, és figyelek rájuk. Bíró Laci atyánk mindig arra tanított minket, hogy napi 20 perc csönd rendben tart minket. Hogy csak üljünk le egy Bibliával, vagy egy imádsággal 20 percre. Hát rendesen megmosolyogtunk, mondanom sem kell. Könnyű egy papnak nyilván 20 percet csöndben lenni, de amikor 5 gyerek üvöltözik körülötted és cibál egész nap, akkor nem tudom, mikor lehet 20 percig csöndben lenni. Mondtuk mi annak idején neki. Aztán egyszer csak a lélek indítása volt, nyilván ez is, megpróbáltam. Azt feltételezték rólam, hogy valami bibliai eszét akarok írni, vagy valamit, mert hogy a Bibliát többet látták a kezemben, mint máskor, meg napközben. És utána annyira kényszert éreztem, hogy nagyon sokáig nem is tudtam szabadulni ettől a kényszertől, hogy az olyan időt, amikor csönd van, amikor nyugalom van, azt Istennek adhassam. A lélek indítása volt bennem az is, amikor a 80-as évek végén elkezdtem rendszeresen zsolozsmázni. Akkor volt Romániában ez a Ceausescu rendszer, hogy próbálták megbuktatni Ceausescut, és fölajánlottam a reggeli korai keléseket, mert akkor tudtam igazán nyugodtan, mikor még mindenki aludt, ezért az egész dologért, hogy ott béke legyen, és igazság működjön Romániában. És hát nem azt mondom, hogy az én zsolozsmám miatt, de nagyon jól esett, amikor ez, úgy éreztem, hogy talán ez is hozzá segített, meg leginkább, hogy nekem ez erőt adott, hogy ezért tudom felajánlani. Ilyen biztos nem jutott volna magamtól eszembe, hogy én fölkeljek reggel 5:30-kor, amikor ráadásul építkeztünk éppen, 6 gyerekünk volt, és egy 2 szobás szükséglakásban laktunk addig, amíg építkeztünk. A lélek indítására emlékszem akkor is, amikor körülbelül 15 éve vágytam, hogy arra kezdtem vágyni, hogy hétköznap is eljuthassak szentmisére. Ami igazából elég, hát lehetetlennek tűnik egy ilyen sok gyerekes családban, hogyha úgy elkezdünk gondolkodni rajta, de hogyha a lélektől jön valami, akkor megoldódik és teremtődik rá alkalom. És azóta is ezt igyekszem, illetve hát vágyom rá, hogy eljussak tulajdonképpen minden nap a szentmisére. A lélek akkor tud bennem dolgozni, hogyha az ő dicsőségére kívánok valamit tenni, és nem az én elképzeléseim söprik le az ő sugallatát. Még ezt nem írtam már föl, csak most jutott azóta eszembe, mert nem tudtam magam összeszedni, de arra is emlékszem, hogy volt egy advent, amikor nagyon sok volt a zajt körülöttem bennem, és akkor csak ennyit imádkoztam, hogy Uram, adj nekem valami bajt, mert különben nem tudok elcsendesedni. Ez 15 éve lehetett. És 2 nap múlva megoperálták a térdemet. És 48 órán keresztül nem kelhettem fel. Én komolyan nagyon boldog voltam, bár az is egy műkét. És még a legnagyobb ajándék az volt ebben, hogy egy nagyon, számomra nagyon kedves pap, aki nem is pécsi, és azóta se volt nálunk, beállított csak úgy hozzánk, csak úgy jött és meglátogatott. Nyilván őt is a lélek küldte, és nekem nagyon szép adventem volt utána. Hát kívánom többieknek is, hogy a lélek indítását tudják figyelni, és köszönöm, hogy meghallgattátok ezt a össze nem szedett tanúságtételemet is.
Nagyon szépen, köszönöm. Köszönjük szépen. Hát köszönöm szépen a bátorságot, vállalkozó kedvet. És azt ugye, hogy hát tényleg semmi rendkívüli nincs abban, amit hallottunk, de mégis. Mert hogy az Isten az ő lelk által megszenteli azt, ami a természetünkben oltva van, a vágyainkat, a kapcsolatra, a gyerekek után, a békesség után, a megújulás után. Hát ennek láttuk a tanúságtételét és jelét. Köszönöm szépen. És hát ez egyben bátorító is, hogy ne pusztán rendkívüli jelekben gondoljuk a léleknek az üzenetét, akár e-mailben, vagy nem tudom miben, hanem egyszerűen az emberi élet sugallja, hogy mi az, amit tenni kell. Mi az, amire a lélek indít bennünket. Ezért hát nagy-nagy bátorsággal, nagy bizalommal és nagy örömmel éljük a mindennapi állapotbeli kötelességeinket, hivatásból fakadó kötelességet, mert biztos, hogy Isten lelke ott van. Ő biztos, hogy adja az erejét is. És még azt is, és ezzel szeretném befejezni, hogyha egyébként az ember szeretne valami kedvességet is kérni, ezt ki kell próbálni. Megadja. Tehát az ember teszi a dolgát, csak azt mondom, de ugye azért már jó lenne, ha valami kedves, nem hasznos dolog is bekerülne ebbe a kalapba, és akkor egyszer csak ott van. És akkor meg kell ezt figyelni. Nagyon köszönöm. Köszönöm mindenkinek a figyelmét. A három kérdés pedig legyen az, hogy a Galata levél 5. fejezetét lenne szükséges elolvasni. Ott szerepel a lélek gyümölcsei és a gonoszságnak a gyümölcsei. Milyen a léleknek milyen gyümölcseit fedezem fel saját életemben? Ez nagyon fontos lenne. A saját közösségemben, akikkel együtt imádkozom, összejárunk, kapcsolatot tartunk, milyen karizmát fedezek fel? Ugye a karizma az, amit az egyén kap a közösség javára. De egy-egy közösségnek is van karizmája. Az imádság, a szolgálat, a nevelés, és hát még lehetne. Tehát a közösségemben milyen karizmát fedezek fel, akár többet is. És a harmadik kérdés pedig ugye a személyes kérdés legyen az, hogy én milyen, a léleknek milyen gyümölcsét szeretném ajándékul kapni, kérni még. Jó? Tehát ez a három terület legyen. És akkor a következő alkalommal pedig azt a kérdéskört nézzük, hogy a Szentlélekkel való együttműködés, együtt élni, átadni az életünket, ennek milyen nagyon konkrét, emberi életünknek megfelelő lépései vagy irányai lehetnek. Köszönöm mindenkinek a figyelmét. Kívánom, hogy lelkes emberek legyünk, olyan tulajdonságokkal, amely tulajdonságokról hallottunk. Ugye mi magunk is szeretünk lelkes emberekkel együtt lenni. Miért? Mert ha csak egy órát, két órát vele töltünk, akkor mi is derűsebbek, magabiztosabbak, lelkesebbek leszünk. Ugye, de ebben az a jó hír, hogy Isten szent lelke miatt mi vagyunk ilyen lelkes emberek. Tehát ezzel a bátorsággal menjünk. És az áldás után pedig, aki teheti, tud, szeretne maradni, most itt lesz az agapé, mert talán így praktikusabb. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a minden Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Menjetek békével!
Istennek legyen hála!
Szép estét mindenkinek!